Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 66. Zsoltár első versét. A 66. Zsoltár így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. Foglalva a 269. dicséret első kettő versét énekeljük. A 269. dicséret így kezdődik, Istenre bízom magamat.
Információ.
Aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok mint ti igaz szívűek. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, azért jöttünk, hogy a Fiú által most rád bízzuk magunkat, mert úgy vagyunk igazán biztonságban, úgy láthatjuk jól az életet, akkor lesz békesség a szívünkben, ha ez valósággá válik. Hogy már nem magunkban bízunk, hanem egyedül benned. Hisszük, hogy te ismered az életünket, életünknek útjait, ismered mind azt, ami ér és körülvesz bennünket. És ezért tudsz bennünket vezetni, megadod azt az erőt, amivel végig tudunk járni az úton, ami által képesek leszünk megtenni azt, amit ránk bíztál. Hiszen azért lehetünk a te gyermekeid, hogy ebben a világban képviseljünk téged, hogy bemutassunk a világnak, hogy lássák, milyen is vagy te. Mert Uram, annyira el van fordulva az embereknek a szíve tőled. Talán azért, mert nem is igazán ismernek, nem tudják, hogy ki vagy, csak van valami képük rólad, elképzelésük, de te nem az vagy. Te az vagy, akinek kijelentetted magadat Jézus Krisztusban, a Fiúban. És mi megismerjük őt, és így oda tudjuk élni, be tudjuk mutatni a másik embernek, hogy ki vagy te. És köszönjük, hogy átélhetjük, hogy Jézusban te a bűnöst megmentő Isten vagy, aki nem azt akarod, hogy elvesszünk, hanem megtérjünk és éljünk. És köszönjük, hogy tart még a kegyelmi idő, hogy még mindig zörgetsz az ajtón, és azt akarod, hogy azt kinyissuk. Mert Uram, milyen sokan az ajtó kívülre tessékeltek téged, mennyire kívül vagy te a gyülekezeteken, de köszönjük, hogy ott zörgetsz és várod, hogy bebocsássunk. És azt kérjük tőled, ne engedd, hogy ez a zörgetés elkerülje a figyelmünket, hanem inkább rázzon meg, és döbbenjünk rá, hogy lehet az, hogy a világ teremtője, az élet megváltója, a Krisztus kívül kerül, pedig belől kéne lennie. És Urunk, most ezen az esti alkalmon vonj még közelebb magadhoz, és szólj a te drága igéd által, s tedd készé szívünket engedelmességre, neved dicsőítésére és szolgálatra mások felé. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A Galatákhoz írott levél 4. fejezetéből, a 21. verstől a fejezet végéig, a 31. versig. Isten igéje a Galatákhoz írott levél 4. fejezetéből szól most hozzánk. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, mit mond a törvény? Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadasszonytól. De a rabszolganőtől való csak tesz szerint mű született, a szabadasszonytól való viszont az ígéret által. Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok 2 szövetséget jelentenek. Az egyik a Sinai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül. Ez Hágár. Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk, mert megvan írva. Újjon ki te meddő, aki nem szültél. Vigadj és örvendj, aki nem vajúttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok, de amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintét, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Hát látjuk, hogy az apostol tovább küzd a galatákért, és valóban így van, hogy a galatákért, hiszen veszélybe kerültek, mert fenyegeti őket a törvénybe való visszatérés. Fenyegeti őket, hogy letérnek a Krisztusban való élő hit útjáról, és áttérnek a törvény, vagyis a cselekedetek, vagyis a megfelelésnek az útjára. És az apostol úgy látja ezt a küzdelmet, hogy az előző szakaszban azt írta, hogy gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Tehát úgy látja, hogy szinte újra kell kezdeni velük a foglalkozást, valahogy úgy, mint amikor egy szobrász foglalkozik az agyaggal, készíti azt, amit úgy megálmodott, és ahogy elkezd a korongon dolgozni, akkor látja, hogy olyan szennyeződések vannak az agyakban, amik eldeformálták, és valahogy nem akar kiformálódni az az alakzat, amit ő abba belelát, amit elképzelt. És akkor nincs más választása, mint leveszi a korongról az agyagot, és újra összegyúrja, majd ismét visszahelyezi, és előről kezdi a munkát, és elkezdi újra szépen igazgatni, és odafigyel, és ha látja, hogy vannak benne görcsök, szennyeződések, nem odavaló dolgok, azokat eltávolítja, és addig dolgozik vele, amíg a megálmodott tárgy ki nem alakul. És Pál apostol szinte egy összegyúrja, mint egy fazekas mester a galatákat, persze ne szó szerint értsük, de összegyúrja őket, és azt mondja, itt újra kell kezdeni, ráteszem a korongra, és formálom őket, mert nem elég eljutni fél útra, nem akarom, hogy görbe legyen az az edény, hanem azt akarom, hogy a Krisztus ábrázolódjék ki bennük. És addig formálom őket, addig alakítgatom, ez a levél is arra szolgál, hogy alakítsa, formálja őket, hogy az életükön átüssön a Krisztus. Hogy látszódjon, hogy bennük van a Krisztus. És már ne akarjanak más irányba eltájolódni, hanem mindig őrá figyeljenek. Azt akarja, hogy fölismerjék, hogy egyedül Krisztusra van nekik szükségük. Sem a maguk ereje, sem a törvény, cselekedetek nem tudják őket a helyes úton tartani, és nem tudják úgy alakítani, hogy megfeleljenek Istennek. Nem tudnak egyedül végig menni az úton, hanem Krisztusra van szükségük. De Pál apostol munkásságának, evangelizációjának is az volt a lényege, hogy megismerjék Jézus, de ez ne csak elméleti ismeret legyen, hanem eljussanak oda, hogy ez a Krisztus ott él bennük.
És majd a környezetük meglátja, hogy különböznek őtőlük. Hogy másabb az életük, mint amilyen eddig volt. Tehát amikor Krisztus ott van az életünkben, annak meg kell látszódnia. Kell, hogy legyen különbség a régebbi, meg a mostani élet között. És így folytatja, mondjátok meg nekem, ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, mit mond a törvény. Tehát a galaták eddig Krisztust követték, de most valakik más irányba akarják őket igazgatni, és azt mondja Pál, hát a törvény uralma alá fogtok kerülni. És miért akartok oda visszamenni? És el kell azon gondolkodni, hogy mi kinek az uralma alatt élünk. Ki az, aki irányítja az életünket? Ki az, akire minden nap odafigyelünk, akinek a szava értékmérő a számunkra, aki ha szól, akkor mindent félreteszünk és tesszük. Ki uralja az életünket? Jézus Krisztus. Arra figyelünk egyedül, amit ő mond, és hogyha bármit hallunk ebben a világban, azt is oda visszük ő hozzá, és mérlegre tesszük, hogy egyezik-e az Jézus szavával, vagy tanításával. Mert olyan nagyszerű látni, hogy mindaz, amit Jézus tanít, az jelen van az életében. Ő nem elméletet hirdetett, hanem amit elmondott a tanítványoknak, amit úgymond megkövetelt tőlük, azt ő maga is megélte. Ha olvassuk és figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, akkor ezt látjuk, hogy ő mindig megélte azt, amit mondott, tanított, amit rábízott a tanítványaira. Tehát kinek az uralma alatt élünk? Látszódik-e, hogy mi hozzá tartozunk? Átüt-e az életünkön az ő lénye és az ő tanítása? Vagy ez a világ az, ami irányít bennünket? Hallunk egy véleményt, és vagy olvasunk egy cikket, vagy egy könyvet, és ahhoz igazodunk. Vagy mindazt, amit láttunk, hallunk és olvasunk, azt oda tudjuk vinni a Biblia fényébe. Ott van-e bennünk, hogy meg akarom nézni, hogy amit itt most mondanak, el akarnak velem fogadtatni, bármennyire tetsző is, de megfelele Istennek. Isten is erről beszéle. Tehát kinek ti, akik a törvény uralma alatt akartok élni, tehát el kell dönteni, hogy kinek a uralma alatt akarunk élni. Kit nevezünk meg az életünk főnökének? Ki a főnök? Ki a főnök? Mert bizony alapjáraton az a jellemző, hogy mi akarunk a főnökök lenni. De mindig mi akarjuk megmondani, hogy legyen, és nem engedjük, hogy Isten beleszóljon. Tehát ki az én főnököm? Saját magam, vagy egy másik ember, vagy az Úr Jézus Krisztus. És ezt családban is végig kell gondolni, hisz Pál apostol beszélt ugye arról, hogy a férjnek, meg a feleségnek is együtt Krisztus a feje. Hogy mind a ketten Jézusra figyelnek. Nem a férfi irányítja az asszony, se nem fordítva, hanem mind a ketten figyelnek fölfelé. És aztán majd úgy tudnak egymás felé is megnyilvánulni, hogy Krisztustól veszik az útmutatást. Krisztusra tekintve bizonyosodnak meg arról, hogy tényleg ez a helyes irány, ezt kell tenni. Aztán tovább megy Pál, és mielőtt egy választ megfogalmaz, így szól, mert meg van írva. És ezt olyan jó olvasni, különösen Pálnál, mert ez azt jelenti, hogy Pál apostol, meg a többi első keresztjén mind figyelt arra, hogy mit mond a Szentírás. Mind figyelt az ígére. Tanultak Jézustól. Tehát itt is azt látjuk, hogy ők Jézustól tanultak. És nekünk is fel kell tenni a kérdést, kitől tanulok én? Miben tanultak Jézustól? Hát amikor a sátán kiviszi a pusztába, és kísérti, akkor Jézus mindig úgy válaszol neki, hogy meg van írva. Igen, nem előkeres valami neves embernek a gondolatát, nem azt mondja, hogy ezt mondta a római császár, ezt mondta a főpap, vagy egy neves író, hanem, hogy válaszol, meg van írva. Hol van megírva? Az Isten igéjében. Az Istentől kapott könyvben, a Szentírásban. Meg van írva. De ez, ami meg van írva, ez ott van Pálnak a szívébe, ott van a gondolataiba. Mert tegyük azt is hozzá, hogy így válaszolni, akár a kísértőnek, akár az élet dolgaira, csak akkor tudunk, ha tudjuk, hogy mi van megírva. Ha ismerem az írást, ha bennem van, és előjön egy téma, akkor tudom, hogy arról mit beszél az ige. Vagy tisztában vagyok azzal, hogy Jézus ezt hogy látta, mi erről a véleménye, milyen irányba terelte ezzel kapcsolatban a gondolkodásunkat. Tehát meg van írva, csak akkor tudom ezt használni, ha valóban tudom, hogy mi van megírva. Ha járatos vagyok az ígében. Ugye sok mindenben járatosak vagyunk, és viszont ha Isten gyermekei, Jézus Krisztus katonái vagyunk, akkor a Szentírásba kell elsősorban járatosnak lenni. Miért? Azért, mert a katonának a fegyverét azt ismerni kell. Ugye, amikor bevonultak annak idején a fiatalok, először kiképzésen vettek részt, és az volt az első, hogy megismertették velük a fegyvert. Megismertették annak az alkotó részeit, hogy kell szétszedni, összerakni, miként kell a tárat behelyezni, hogy kell kivenni, miképpen kell bánni a lőszerekkel, miképp kell bánni a megtöltött és élesre állított fegyverrel, tehát meg kellett tanulni, meg kellett ismerni, mert akkor tudja jól használni. És így van ez az igével. Az Isten ideadta ezt a fegyvert, az ő igéjét, de meg kell ismernünk. Meg kell tudnunk használni, meg kell tudnunk tanulni, használni. Tudnunk kell vele bánni. És tegyük fel a kérdést, tudok én az igével bánni? Értek én hozzá? Értek én hozzá? És itt ugye ne engedjük a kísértőnek azt a gondolatot, hogy ja, de mi nem vagyunk teológusok. Mi nem jártunk teológiára, mert nem az olyan típusú megismerést kéri tőlünk az Isten, hanem az, hogy lássuk meg, mit jelentett ő ki, mit mondott magáról, mit mondott az ő akarata szerinti életről, hogy tudjuk, mit mond a családról, mit mond a gyülekezetről, mit mond a megtérésről, az újjászületésről, mit mond a Szentlélekről, mit mond Jézusról, hogy kicsoda ő. Tehát ismerem így. Meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabad asszonytól, de a rabszolganőtől való csak tesz szerint született, a szabad asszonytól való viszont az ígéret által. Tehát meg van írva, mondja Pál, és Ábrahámot veszi elő, mint példa ebben a törvény vagy törvény nélküli
szabadságra gondolva, és ugye azt hozza fel példának, hogy Ábrahámnak két fia van. Na most tudjuk azt, hogy Isten, amikor kihívta Ur-Kasdimból Ábrahámot, adott egy ígéretet neki, mégpedig azt, hogy nagy néppé teszi azt az Ábrahámot, akinek egyetlen egy gyermeke sem volt akkor. Ő is már 70 éves, felesége is idős, emberileg semmi esély, remény, hogy nekik gyermekük szülessen. És kap egy ígéretet, fiat fog születni Sárától. Az ígéret a feleségére vonatkozott. Te neked meg a feleségednek lesz majd gyermeke. De teltek az évek, és még mindig nem született meg az ígéret fia, és Sára úgy gondolta, hogy szegény Ábrahám most itt fog kétségbe esni, hogy hát nem teljesedik be az ígéret. És Sárának mindjárt jött egy ötlete, ide figyelj apucikám, nem jól értetted. Nem jól értetted, amit neked Isten mondott. Tudod, mert Sára tanácsadója volt az Istennek, és ugye ezt mondta Ábrahámnak, tudod, Isten úgy értette ezt a dolgot, hogy itt van nekünk egy szolgálónk, Hágár, és majd rajta keresztül születik neked fiad. És ezt meg is valósították. Hágártól született gyermeke Izsáknak, akit Iszmaelnek neveztek el. De ő nem az ígéret fia volt. És mit mond Pál? Hogy tesz szerint született. A rabszolga nőtől való csak tesz szerint született. Nem ígéret szerint. Isten nem Iszmaelt akarta nekik adni, és nem Hágártól, hanem Sárától majd Izsákot. És hiába született meg Iszmael, ő nem lehetett az ígéret fia, ő a test fia volt, az emberi elképzelés fia, az emberi kisegítés fia, mert azt gondolták, hogy be kell segíteni az Istennek. Hányszor esünk ebbe a csapdába, hogy azt hisszük, hogy Istennek be kell segíteni. Rá van szorulva a mi ötleteinkre, a mi segítségünkre, de nem. Igen, mindaz, ami nem Istentől született, az testből van. Igen, úgy jövünk erre a világra, hogy testből születettek vagyunk. Nem csak fizikailag, hanem szellemileg, természetbelileg is. Mert nem találkoztunk még az élő Istennel. Nem találkoztunk Krisztussal. És akkor is tesz szerint valók vagyunk, hogyha nem éljük át az újjászületést, de bele tartozunk egy közösségbe, gyakoroljuk a vallásunkat, addig még mindig tesz szerint vagyunk. És miért fontos ez? Mert a tesz szerint nem való nem örököl. A tesz szerint született nem örököl, csak az ígéret szerint való kap örökséget. Lehet az Isten gyermeke, csak az ígéret szerinti. Az ígéret szerinti pedig Izsák, aki Sárától születik. És ugye ezt taglalja az apostol, hogy aki a szabadasszonytól született, az az ígéret által van. Igen, az igazi ígéret által való születés a szabadságot jelent. Az igazi szabadság a Krisztustól kapott szabadság, ami azt jelenti már, hogy szabad vagyok a bűntől, szabad vagyok az óemberemtől, a sátántól, és tudok az Isten által kijelölt úton járni. Szabadnak lenni azt jelenti, írja Pál másik levelében, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. A krisztusi szabadság azt jelenti, hogy már tudom, mi az. Szabad nekem, de látom, hogy ha élek vele, akkor rabjává válok. Vagy látom azt, hogy nem használ. A hívő ember nem azért nem él, olyan dolgokkal, amik ártanak az egészségének, az életének, mert nem szabad. Nem azért nem próbál ki dolgokat, mert nem szabad. Nem azért nem megy az autó alá, mert nem szabad, hanem azért, hogy tudja az árt az életének. Az árt az életének. Nem. Azért nem fogom meg a poharat, mert tudom, hogy rab leszek. Nem azért, mert nem szabad. Hogy azt a sátán suttogja, jaj, hát akkor vagy szabad, ha megteszed. Akkor vagy nagyfiú, hogyha jössz velünk a mulatókba, az éjszakai helyekre, ha részt veszel a balhékban, és az ige pedig azt mondja, hogy akkor vagyunk felnőttek, és a hitben felnőttek, ha merünk nemet mondani, mert látjuk, hogy az rossz, mert tudunk Krisztus által. Természetesen ez azzal is jár, hogy egy adott helyzetben mások megvetnek, kinevetnek, kitaszítanak maguk közül. De tudom-e, merem-e vállalni, mert fölismertem, hogy nekem van egy barátom, és ez a barátom Jézus. Igen, ő a legjobb barát. És elég a Golgotára nézni, hogy erről megbizonyosodjunk. És folytatja tovább, mert meg van írva. Újra, mint Jézus a pusztában. Mert nem elég egyszer az igére hivatkozni. Mindig arra kell. Mindig az igében kell keresni a választ. Különösen, ha próbában vagyunk, kísértésben, mint az Úr Jézus is. Nem egyszer mondta az ördögnek azt, hogy meg van írva, hanem másodjára, meg harmadjára is, és addig, amíg el nem megy a sátán. És mindig arra kell hivatkozni, hogy meg van írva, amíg végig nem járjuk a keskeny utat, amíg célba nem érünk. Mindig az igében kell keresni a választ. Mit mond, meg van írva, újjonj, te meddő, aki nem szültél, vigadj, és örvendj, aki nem vajúttál, mert több a gyermek az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Tehát Pál rámutat arra, hogy igen, ahogy Sára életében eljött az örvendezés. Mennyit gúnyolt, a csúfolt a Hágár, különösen amikor megszületett Iszmael. 13 éves volt Iszmael, amikor megszületik Izsák. És ennyi időn keresztül, meg amíg aztán el nem küldik Hágárt, gúnyolta, bántotta, és Isten mégis megmutatta, hogy ő tud ott is adni, ahol már emberileg nincs rá remény, ő ott is tud életet létrehozni, ahol már ezt nem is gondolják, és ezt éli át Sára. És végig kell gondolni, micsoda reménység lehet ez számunkra, azt mondja, hogy újjonk te meddő. Mennyi olyan hívő ember van, akinek meddő az élete. Nincs gyümölcs. Nincs gyümölcs az életünkben, és mennyi meddő gyülekezet van, nincs igazán gyümölcs. És mit mond az ige? Hogy újjongj, vigadj, mert átéled, hogy a több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, vagyis átéled, ha odafordulsz az Úrhoz, hogy termővé válik az életed, hogy lesz gyümölcs. És ha elolvassuk az első Zsoltárt, akkor ugye azt látjuk, ahhoz, hogy termő legyen a fa, akkor az a szükséges, hogy bőven kapjon vizet, vízzel, tápanyagot. Az első Zsoltár azt mondja, hogy az a fa fog jól teremni, ami közel van a folyóhoz, és le tudja engedni a mederhez a gyökereit, és onnan fölszívja a vizet. És a mi életünk is akkor lesz gyümölcstermő, ha a lelkünk gyökereit Krisztusba engedjük bele. Ő az igazi szőlőtőke,
és belőle kapjuk a táplálékot, azt a nedvességet, amire szükségünk van. De Pál rámutat arra is, hogy a test szerint született üldözte a lélek szerintit. De hogy Sára megtapasztalta, hogy milyen keserves dolog származott abból, hogy ő a test szavára hallgatott, hogy levette a figyelmét Istenről, és Hágárt odaadta Ábrahámnak. És általa született egy gyermek. Mert a test szerinti elkezdi üldözni a lélek szerintit. Mert ő akar örökölni. Tehát a test szerinti és a lélek szerinti mindig harcban van egymással. Ne gondoljuk, hogy hívőnek lenni az egy nyugalmas élet. A test szerinti élet, a világ szerinti élet az mindig támad. Meg ahol a Krisztust nem ismerik, ott fognak támadni, mert nem értik, hogy mit jelent szeretni Jézust. Nem értik, mit jelent Jézushoz tartozni, nekiadni az életünket. Azt mondják, fanatizmus. Nem értik, mit jelent az igéből táplálkozni, mert jobban szeretik a világ dolgait. Tehát készüljünk, számítsunk rá, hogy igen, ma is, aki test szerint van, az üldözni fogja a lélek szerintit. A test szerinti nem érti, hogy a lélek szerinti miért imádkozik, miért vonul félre, miért olvassa a Bibliát, miért nem elég neki csak vasárnap, miért nem elég neki csak reggel 5 perc. A test szerinti nem érti, és fogja a lélek szerintit sanyargatni. De mit mond? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölheti. Nem örökölhet együtt a rabszolganő és a fia, a szabadasszony fiával. Ábrahámnak át kellett élni ezt a nehéz döntést, hogy el kell üldöznie a szolgálónak a fiát. Mert a kettő együtt nem örökölhet. Mert az ígéretet Izsák kapta. És ha nem üldözi el, akkor a szolgálónak a fia fogja az ígéret fiát támadni. Akár el is veszi tőle az örökséget, de az örökség az a szabadasszony fiának jár. És Ábrahámnak el kell üldözni, és ez fontos az életünkben, hogy nem lehet kettősség, hogy egy kicsikét az életem az Istené, egy kicsikét a világé. Mert a világ támadni fogja az életünknek azt a részét, ami az Istené. És azt mondja az Úr, a teljes szívedet kérem. Azt mondja, ne sántikáljatok kétfelé, hanem üzd el, vagyis adod a teljesen mindazt, ami a világé az Istennek. Adod a keresztre, és kezd el teljes szívvel, egész életeddel Jézust követni. Mert akkor, mint a szabadasszony gyermeke, élhetsz Isten fiaként, élhetsz az ő áldásával, megtapasztalhatod az ő hatalmát, jelenlétét, szeretetét, akkor ő majd fog vezetni, és mások is látják, hogy igen, itt különbség van, itt jelen van az Isten. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük az ígét, és mindazt, amit rajta keresztül elmondtál, szívünkre helyeztél. Köszönjük először is, hogy amit te tanítasz, azt mind meg is élted. Azt bemutattad. Nem csak mondtál valamit, nem csak elvártál dolgokat a tanítványaitól, vagy az emberektől, hanem eléjük élted. És segíts, hogy mi magunk is tudjuk megélni mindazt, amit hiszünk. És köszönjük, Urunk, hogy megmutatod azt a veszélyt is, hogy amikor a te ígéreteid beteljesedésére várni kell, akkor a magunk elképzelése szerint
akarjuk megoldani, akarunk segíteni, akarjuk elérni, hogy hamarabb beteljesedjen az ígéret. De köszönjük, hogy te azt mondod, hogy megvan írva. És valóban megvan írva, hogy a te szavad az a maga idejében teljesedik be. Nem a mi időnkbe. Nem a mi elképzelésünk szerinti időbe, hanem abban az időben, amit te elrendeltél neki, hogy beteljesedjen. De te, Urunk, nem végzel fél munkát, és ha elkezdted formálni az életünket, addig alakítasz, amíg ki nem ábrázolódik a te lényed, amíg Krisztus ki nem ábrázolódik, és nem válik láthatóvá. És ezért imádkozunk, ezt kérjük, hogy úgy vedd most kézbe az életünket, hogy Krisztus élete látszódjon, hogy az emberek veled találkozzanak, fölismerjék, mennyire más hozzád tartozni, mint nélküled élni, és milyen minőségi a veled megélt élet. És Urunk, így áld meg az életünket, add, hogy szabadként éljünk, a te gyermekeidként, úgy éljünk, mint akiket a fiú megszabadított mindentől, ami a bűnhöz, az óemberhez tartozik. Mert akit te megszabadítasz, Jézus, az valóban szabad. Azt nem lehet már rabigába láncolni. Így visszük eléd, Uram, azokat, akik még rabok, akik ennek a világnak a rabjai, szenvedélyek rabjai, önmaguk rabjai. Adj nekik, Uram, szabadulást. Add, hogy kiáltsanak, hogy fölismerjék, nem jó ez így. És merjék megmondani, hogy gyötrődnek, szenvednek, és rád van szükségük. És Uram, te az ilyen kiáltást meghallod. Ó, ezért dicsőítünk és magasztalunk. Uram, nincs hozzád fogható. Kezedbe tesszük a betegeket, szenvedőket, akár itt vagy máshol betegek szenvednek, várják a gyógyulást, várják a lényük megváltását, add, hogy átérjék a beteg ágyon, hogy te megbocsátod a bűneiket, adj bűnbánatot és bűnbocsánatot. Könyörgünk az egyedül élőkért, Uram, add, hogy hozzád meneküljenek magányukban, és könyörgünk szenvedélybetegekért, gyermekekért, fiatalokért, népünkért, egyházunkért, ó, ébrezges Uram minket, és ezért az egész világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békesség, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet itt a templomban, és befejezésül pedig a már megkezdett 269. dicséret 5. versét énekeljük, e világnak dicsősége.
Világnak dicsősége, igen, ha magunk sújtna még. Atyám.